Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Ocean közös tanszergyűjtése. Az akció augusztus 8-ától 24-éig tart, jelentették be az Egyesület és az Áruházlánc közös sajtótájékoztatóján Budaörsön. Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöke elmondta, immár 7. éve szervezik meg a vállalattal közösen tanszergyűjtési akciójukat. Az elmúlt 3 évben 300 000 iskolaszer gyűlt össze, amelyekkel 27 000 gyermeknek és családjuknak tudtak segíteni. Mint mondta, az összefogáson túl a legnagyobb köszönet a vásárlóknak jár, hiszen a koronavírus járvány és a gazdasági válság idején is évről évre többen támogatták a szervezetet. A vízügyek területén áthelyeződik a hangsúly a vízkészletekkel való gazdálkodásra, a kárelhárításról és megelőzésről. Utóbbiban jelentős eredményt ért el az ágazat, amely 450 milliárd forintot fordított az elmúlt években a védművek megerősítésére. Hangsúlyozta az Energiaügyi Minisztérium vízközmű ágazatért és vízgazdálkodásért felelős államtitkára a Fejér vármegyei Adonyban. A dunaparti települések vízellátása az Ercsi vízbázis bővítésével, vízbázisváltással című projekt sajtónyilvános nyitó rendezvényén V. Németh Zsolt kijelentette. A beruházás jól szemlélteti a hangsúlyváltást. Elmondta, hogy idén mintegy 200 milliárd forintot fordít az ország a vízközmű ágazatra, ezen belül mintegy 100 milliárdot rekonstrukcióra, mint amilyen a Duna mentén is megvalósul. Stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Azt írták, az év 31. hetében a koronavírus örökítő anyagának országos átlag koncentrációja stagnál. Hozzátették, a települések mérési idősorai változatos tendenciát mutatnak, stagnálás figyelhető meg 11 helyszínen, emelkedés Miskolcon, Szegeden és Szekszárdon látható, még csökkenés 8 helyen, Békéscsabán Budapest központi szennyvíztisztító telepének ellátási területén, Debrecenben, Egerben, Nyíregyházán, Székesfehérváron, Szombathelyen és Tatabányán tapasztaltak. Hetek óta egyre fokozódik az aszály Magyarország nagyobb részén. A kukorica és napraforgó állományok egyre több felé kényszerérésben vannak és száradásnak indultak, de egyelőre nem várható számottevő eső, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben nagyobb részt száraz volt az időjárás. Az érkező gyenge időjárási frontok csak kis területre, délnyugatra, nyugatra és északkeletre hoztak számottevő csapadékot. Helyenként 20-30 mm, de az ország jelentős része szinte teljesen szárazon maradt. Az elmúlt 30 nap csapadék összege országszerte jelentősen elmarad az átlagostól, többnyire 20-70 mm-es a hiány. A talaj felső fél méteres rétege az ország túlnyomó részén rendkívül száraz. Végül az időjárásról. Pénteken a helyenként erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként főként az északkeleti harmadban fordulhat elő zápor, néhol zivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati, északi szél. Zivatarok mentén átmenetileg erős széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus, augusztus 9-én pénteken. Szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az EGRI stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus kolléga Fehér József nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot, köszöntlek szép mai nap, köszöntésem neked is, Uram, ma azon a sok találmányon keresztül, melyet az ember annak a tehetségnek köszön, mellyel te nem szűnsz meg őt elhalmozni. Ilyen értelemben köszöntöm a telefon, a rádió, a televízió, a közlekedés eszközeit, a nyomtatás találmányait. De hosszadalmas lenne itt felsorolni az összeset, most csak azokra akarok gondolni, melyek az emberek egymás közti érintkezését segítik elő. Szeretett jó atyánk, köszönet neked végtelen értelmednek minden parányi kis szikrájáért, hiszen te ajándékozod meg mindezzel az emberi elmét. Téged dicsőítsen hát minden emberi alkotás. Segíts, hogy mindez hozzájáruljon ahhoz, hogy téged mindenki mindinkább felfedezzen, megismerjen és szeressen. Amen. Napindító pozitív gondolatunk egy nagyon egyszerű mondat. Lev Tolstojtól kölcsönöztem, és ő úgy fogalmazott, hogy nem az kedves, aki szép, hanem az szép, aki kedves. Van benne igazság. Nos, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. És szeretettel köszöntjük az emődöket, hiszen ma ők ünneplik névnapjukat. A régi magyar személy név, a révi emik, Szopikige származékának a kialakulásából alakult ki, és elmondható, hogy a D-kicsinyítő képzős alakja vált igazán népszerűvé, ezért is nem meglepő módon a név jelentése kis csecsemő. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves emőd nevű hallgatónkat, gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre is, és azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Érdekességként elmondom még azt, hogy ma van az állatkertek napja, és a mai nap a világ őslakosainak nemzetközi napja is. Nos, ennyi ismertető után már csak annyi tisztán maradt, hogy elmondjam kedves hallgatóinknak, hogy milyen programokkal várjuk önöket egészen 8 óráig napköszöntő című reggeli műsorunkban. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következő című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, ebben pedig a kontaktlencse nem megfelelő használatának veszélyeiről, a szem nyári védelméről és a higiénia fontosságáról beszélgetünk dr. Nagy Zoltán Zsolttal, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatójával. A folytatásban hasznos közlekedési információkat ismertetek majd az útnak indulókkal és közlekedőkkel, a várható időjárásról is ejtek majd részletesen néhány szót, és még orvos meteorológiai jelentéssel is várom önöket. Fél hét előtt pár perccel pedig meghallgatjuk a nap versét, amely nem lesz más ma, mint Rónai György Hat vers a korintusiakhoz című írásának első része. A költeményt Blaskó Balázs színművész tolmácsolja majd nekünk a Napverse című kis műsorunkban. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből is meghallgatunk egy újabb részletet. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan reggeli szentmisét közvetítünk. Utána visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban megismerjük a mai nap szentjének élettörténetét, aki nem lesz más, mint Edith Stein, szűz és vértanú. Róla a dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya beszél majd. A folytatásban a napi mája is elhangzik, és mivel itt a hétvége, néhány programmal is várom majd önöket, programajánlóval egészen pontosan, hiszen programajánlónkkal jelentkezünk 8 óra előtt néhány perccel. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Nos, így hangzik tehát a ma reggeli műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok önöknek!
Az rajtad áll. Ha éhes vagy és a hűtőt hűtöd rám is, gondolj, nézd el majd, ha rendem a mániám. Annyi éve már minden így van a helyén, nem tudom már a szabályos világ, mikor döntött úgy, hogy eljön a küszöbén, de nem lépj át, ez neked mi? Lehet néha úgy, de szeretném, ha tudnád, bármi van odakér. Az ajtón túl, itthon, otthon
vagy, senki nem is kérdez,
honnan jössz, hová mész, vagy
meddig maradsz.
Úton
vagy, érzed, amit képzelsz,
kívánok, találd meg, és semmi mástól ne félj. Az összeáll. Egy-két nap itt az összes haverom, máskor senki, a szomszédnak néha egy viszkiját. Ha nem vigyáznak rá, könnyebb volna az egész, és mesél majd, hogyan vonzom a bajt. Még szerencsém, hogy ő itt van, és valahol egyben tart, ez nagyon szép, de akárhogy lennék, egy szabad szék az mindig lesz, hogyha bekopok. Mit mondjak még? Itthon,
otthon vagy, senki nem is kérdez,
honnan jössz, hová mész, vagy
meddig maradsz.
Súton
vagy, érzel, amit képzelsz,
kívánom, talán meg, itt semmi másról ne félj.
kelek minden nap, hogy nem csak az idő változnak, sok minden volna itt, ami gyógyulhat. A képzelet megmarad, adtam belőle másoknak, nem baj, ha
kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben egyebek mellett a kontaktlencse nem megfelelő használatának veszélyeiről, a szem nyári védelméről, valamint a higiénia fontosságáról beszélgetünk dr. Nagy Zoltán Zsolttal, a Szemmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatójával. Ha tehetik, tartsanak velünk! Ha véletlenül megsértettük a szemfelszínt bármivel, milyen esetekben érdemes elindulni azonnal az orvoshoz?
Erős szemvörösség és fájdalom és látásromlás. Ha ez a három megjelenik, akkor azonnal. Ha csak szemvörösség van, akkor ez egy relatív indikáció, de akkor is szerintem érdemes. Ha csak látásromlás van, akkor is azonnal és feltétlenül. És ha szemvörösség és fájdalom, akkor is. Tehát, hogy gyakorlatilag majdnem minden alkalommal csak a sürgősség jellegében van némi különbség, mert ha látásomlás, fájdalom és szemvörösség, akkor az biztos, hogy valami olyan fertőzés jelent, ami átmehet sűrűsebb formába, esetleg a látásjelességet veszélyezteti formába is, és ott nem mindegy az időfaktor. Tehát az úgynevezett időablak, ami, hogyha így ez mind a három együtt áll, akkor ez néhány órát jelent, tehát akkor mindenképpen sürgősen orvoshoz kell fordulni.
Gyakoribbak egyébként ilyenkor nyáron a szemet érintő sebesülések?
Hát a fertőzések gyakoribbak, a sebesülések, hát elsősorban a férfiakat érintő úgynevezett háztartási sérülések, illetve munkahelyi balesetek lehetnek gyakoribbak. A munkahelyi balesetekről azt tudom mondani, hogy azok azért nem gyakoribbak, mert nagyon sokan szabadságon vannak, tehát hogy kevesebben tartózkodnak a munkahelyükön. Az otthoni szerelő munkával kapcsolatos, tehát fúrás, faragás, nem tudom én, festés, lakáskarbantartás, felújítás, mezőgazdasági sérülések, azok valamivel gyakrabban fordulnak elő.
A szabadvízi strandok látogatása esetében?
A szabadvízi strandok látogatása esetén a szaruhártya fertőzések, amelyek gyakoribbak, hiszen a szabad strandok esetében nagyon függ attól, hogy mennyire tiszta az a víz, vagy mennyire szennyezett, belefolyik-e valami, hát egyéb csatornának a vize. Ezért ott nem érdemes nyitott szemmel bubárkodni, vagy egyáltalán lemerülni a víz alá. És nyilvánvalóan nem csak szemsérülés, hanem gasztrointesztinális tüneteket is, problémákat is össze lehet szedni egy ilyen szabadvízű szemmel.
Akkor tehát figyeljünk oda az UV-védelemre és a megfelelő higiéniára.
Megfelelő higiénia és a lencsehordásnak a szabályainak a betartására.
Nagyon szépen köszönöm, doktor úr.
Köszönöm szépen én is.
Elhangzott egészségügyi perceinkben egyebek mellett a kontaktlencse nem megfelelő használatának veszélyeiről, a szem nyári védelméről, valamint a higiénia fontosságáról beszélgettünk dr. Nagy Zoltán Zsolttal, a Szemmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatójával. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán Füzesabony térségében a 109-es és 113-as kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldal belső sávjára terelik. Budapest felé a külső és a leállósávon haladnak a járművek. A csomópontot nem érinti a munka. Mezőkeresztes térségében a 141-es és 148-as kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, a gelei pihenő sem használható. A forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, a főváros felé 2, Vásárosnamény felé pedig 1 sáv járható. Aszfaltoznak a 151-es kilométernél lévő M30-as autópálya csomópontjában, a Miskolc felé vezető felhajtóágon 1 sávot lezártak. Az M30-as autópályán az M3-as autópálya csomópont közelében, a Tornyos-Németi felé vezető oldalon, az 1-es és 2-es kilométerek között csak 1 sáv járható, aszfaltozás miatt. A 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 40-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Encs térségében az M3-as autópálya irányába a 67-es és 66-os kilométerek között a külső sávot zárták le. Novaidrány térségében támfalat javítanak, az M3-as felé vezető oldalon a 74-es és 73-as kilométerek között a külső sávot lezárták. Hernád-Szurdok térségében a 79-es és 81-es kilométerek között mindkét oldalon csak egy-egy sáv járható. A 3-as főúton Miskolc déli határában a 179-es kilométernél felújítják a Harsányi úti felüljárót. A belváros felé tartókat mellékutcákra terelik. A 25-ös főúton Egerben a Vörösmarty Mihály utca és a Törvényház út kereszteződésénél vízközműépítési munkák miatt a 15-ös kilométernél Kerecsend felé a külső sávot lezárták. Eger és Szarvaskő között tart még a burkolat felújítás. A 19-es és 27-es kilométerek között több szakaszon félpályás lezárás van érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma gomoly és fátyol felhők zavarják a napsütést. A magasra törő gomoly felhőkből zápor, zivatar csak kevés helyen fordulhat elő. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalban általában 15 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 24 és 34 fok valószínű. Az Alföldön lesz a legmelegebb. A nagyobb városokban mért kora reggeli adatok pedig a következők. Budapesten 17 fok van, Debrecenben 16, a Kékestetőn 11, Miskolcon, Szolnokon, Egerben és Nyíregyházán 16, Encsen és Tokajban 15, Hatvanban 16, Gyöngyösön 17, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyben, Törökszentmiklóson és Kisújszálláson 16 fokot mértek a kora reggeli adatok szerint. Orvos meteorológiai jelentésként ismertetem önökkel, hogy nem kell fronthatásra számítani. Inkább gyengülő hidegfront okozhat panaszokat az érzékenyek körében. Előfordulhat fejfájás, vérnyomás ingadozás és koncentrálási nehézség is. A parlagfűre allergiások továbbra is kellemetlen tüneteket, például orr- és szárnyálkahártyaviszketést, orrfolyást, tüsszögést vagy szemviszketést tapasztalhatnak. A légnyomás gyengén ingadozik. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak reggeli műsorunkban.
A nap verse. Rónai György. Hat vers a korintusziakhoz. Első. Ha életedben, ebben a kegyetlen hajszában, egy-egy ritka pillanat mélyén meghallod olykor a magad hangját, azt a bágyat kis neszt szívedben, azt az éhen könyörgő, tehetetlen csecsemő sírást, melyben a szavak fekéjétől még tiszta, igazabb éned irgalmat kérő jajarebben. Miért támadsz rá nyomban? Puszta kézzel, mint egy eszelős gyilkosnak miért kell torkon ragadnod és megfojtanod? Azt hiszed, némább lesz, ha már halott. Igaz, nem szól, de szörnyű bűze vádol, s megtébolyulsz egy kis hulla szagától.
Rónai György hat versa korintusiakhoz című írásának első részét Plaskó Balázs mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Thank you. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A pápa az olaszországi afgán közösséghez, a párbeszéd kultúrájával a békés együttélésért. Öt vallás képviselői gyűltek össze, hogy megünnepeljék a testvériséget a párizsi olimpián. 10 éve menekültek el a keresztények a ninivei síkságról. Szakó pátriárka, kollektív tragédia. Hitélet. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
Ferenc pápa az olaszországi afgán közösséghez, a párbeszéd kultúrájával a békés együttélésért. Ferenc pápa szerdán reggel az általános kilagatás előtt fogadta a Vatikánban az olaszországi afgán közösségek társulatának 10 tagját. Hozzájuk intézett beszédében osztozott népük fájdalmas történetében, és arra biztatta őket, hogy ne engedjék vallási hagyományaikat politikai szándékok eszközévé tenni, hanem törekedjenek olyan együttélésre, melyben az emberek kölcsönösen elismerik egymás vallási és kulturális értékeit.
L'Afghanistan negli ultimi decenni ha avuto una storia complicata e drammatica.
Afganisztán az utóbbi évtizedekben bonyolult és drámai történelmet élt meg, amelyet egymás követő véres háborúk sora jellemzett. Ilyen körülmények között nagyon nehéz volt a lakosságnak nyugodt, szabad és békés életet élnie. A háborúskodás miatt sokan vesztették életüket, mások pedig hazájuk elhagyására kényszerültek. Kezdte beszédét a pápa. Az afgán társadalmat, miként a szomszédos Pakisztánt is közösen jellemzi, hogy sok nemzetiség alkotja, amelyek mindegyike büszke kultúrájára és hagyományaira. Ez a sokféleség azonban a sajátosság védelme helyett sokszor alkalom a diszkriminációra és a kirekesztésre, sőt, az üldözésre is. Mindez különösen is érvényes a Pakisztánnal szomszédos lyukacsos határra, ahol számos etnikum és vallás él és találkozik egymással. A pápa szerint a vallásnak természeténél fogva hozzá kellene járulnia a szembenállások keserűségeinek enyhítéseihez, és olyan tereket kellene teremtenie, melyekben egyenlőképpen elismerik egymás értékeit. Mégis a vallást sokszor manipulálják, és eszközként hasznosítják, és olyan célokra használják, amelyek idegenek a természetétől.
È perciò indispensabile che in tutti maturi la convinzione che non si può in nome di Dio fomentare il disprezzo dell'altro, l'odio, la violenza.
Ennél fogva nélkülözhetetlen, hogy mindenkiben érlelődjék a meggyőződés, hogy Isten nevében nem lehet megvetést, gyűlöletet és erőszakot szítani. A Szent Atya ezért arra biztatja az afgán közösséget, hogy továbbra is munkálkodjanak a vallási harmónia előmozdítására irányuló nemes szándékaikon, hogy legyőzzék a különböző vallások közötti félreértéseket, és ezáltal a bizalomteljes párbeszéd és béke útját tudják építeni. Ez korán sem egyszerű út, amely olykor kudarcot szenved, de mégis ez az egyetlen lehetséges út, amelyet kitartóan és következetesen kell követni, ha valóban jót akarnak tenni a közösségnek a béke szolgálatában. Ferenc pápa végül az Al-Azhar nagyimámjával 2019. február 4-én aláírt emberi testvériség dokumentumára utalt, amely leszögezi, hogy a vallások soha nem szítanak háborút, nem ösztönöznek gyűlöletre, ellenségeskedésre, szélsőségességre, sem erőszakra vagy vérontásra. Ezek a csapások a vallási tanítástól való eltérésnek, a vallások politikai célra történő használatának, valamint bizonyos hívő emberek torz vallás értelmezéseinek a következményei, akik visszaéltek a vallásos érzelmeknek az emberek szívére gyakorolt befolyásával, hogy olyan dolgokra vegyék rá őket, amelyeknek nincs közük a vallás igazságaihoz.
Pertanto abbiamo chiesto a tutti di cessare di strumentalizzare la religione per incitare all'odio, alla violenza.
Éppen ezért kéri, hogy szűnjön meg a vallások eszközként hasznosítása gyűlölet és erőszak keltésére. Az emberi testvériség dokumentuma pontosan az Istenbe vetett hit révén született, aki az embereket testvérként teremtette meg, és nem akarja, hogy az ő nevét emberek terrorizálására használják. A vallás szerepéről elmondottak hasonló módon vonatkoztathatók az etnikai, nyelvi, kulturális különbségekre, amelyek kezeléséhez ugyanúgy szükséges a párbeszéd kultúrájának útként való elfogadása, a közös együttműködés és egymás kölcsönös ismerete. Ferenc pápa mindenható és irgalmas Isten segítségét kérte a kormányok és a lakosság számára egy olyan társadalom felépítéséhez, ahol mindenkit egyenlő jogokkal rendelkező, teljes jogú állampolgárként ismernek el, és ahol mindenki a saját szokásai és kultúrája szerint élhet, mindenki jogai figyelembe vevő keretek között visszaélések és diszkrimináció nélkül.
Öt vallás képviselői gyűltek össze, hogy megünnepeljék a testvériséget a Párizsi olimpián. Az 1924-es Párizsi olimpiai játékok idején a Notre-Dame székesegyház rendkívüli vallásközi szertartásnak adott otthont. 100 évvel később, augusztus 4-én újabb vallásközi találkozót tartottak a híres párizsi székesegyház előterében, hogy megünnepeljék a testvériség szellemét, amely a világ legfontosabb sporteseményének hátterében áll. Vasárnap délelőtt 10 órakor a világ öt nagy vallásának képviselői gyűltek össze Párizs egyik legikonikusabb jelképe előtt, amely a 2019. április 15-i pusztító tűzvész után még mindig újjáépítés alatt áll, és idén decemberben nyitják meg újra. Az olimpiai falu különböző vallások központjának mintegy 100 lelkészével körülvéve megosztották gondolataikat arról, hogyan hozhatja ki a sport az emberiségből a legjobbat, és hogyan szolgálhatja a világ népeit. Philip Marcé püspök, Párizs segédpüspöke, valamint Christian Krieger tiszteletes, a francia protestáns szövetség elnöke, és Anton Gejesov tiszteletes, franciaországi ortodox kórházlelkész képviselte a keresztény vallást. Hozzájuk csatlakozott Haim Korsia, francia főrabbi, Nayat Ben Ali, a Párizsi Mecsetek Egyesületének elnöke, Jigmé Trianlég játszó láma, a francia buddhista unió társelnöke, és Sajlek Bafsár, a hindu közösség képviselője, Emmanuel Gobillard dinyei püspök, a Szentszék külön megbízottja a 2024-es Párizsi olimpián, a Vatikáni Rádiónak kifejtette, hogy a Notre-Dame székesegyház volt az esemény helyszíne, mert ez egy nagy vallási jelentőséggel bíró hely a keresztények számára, de egyben egy olyan hely, amely minden emberhez szól szerte a világon. A vallási vezetők szabadon beszéltek imával, buzdítással vagy olvasmányokkal. Gobillard püspök kiemelte a szertartás alatti csend pillanatainak hatását. Szerintem ez a legszebb módja egy közös ima kifejezésének, amely lehetővé teszi, hogy valami fontosat és szépet mondjunk. 1924. július 5-én Pierre de Coubertin báró, a modern olimpiai játékok elindítója kérésére rendezett első vallásközi találkozó szinte az összes sportolót összehozta. Gobillard püspök emlékeztetett arra, hogy eleinte a kezdeményezés némi vitát váltott ki. Akkor de Coubertin báró pontosította, hogy a szertartás nem tartalmaz sem szentmisét, sem áldást, sem papokat az oltárnál, sem a katolikus szertartás bármely más elemét, hanem csak gyönyörű énekeket egy lenyűgöző környezetben, és néhány nagyon világi üdvözlő szót. A szertartást azonban később a korabeli sajtó üdvözölte. A Paris Soir, francia napilap, egészen odáig ment, hogy azt írta. Isten csodát tett azzal, hogy a protestánsokat, buddhistákat, zsidókat és ortodox keresztényeket összehozta szentélyében. Ez a rendkívüli esemény, jegyezte meg Gobiár püspök, azt mutatja, hogy a vallások már egy évszázaddal ezelőtt is ki akarták fejezni testvériségüket, megjegyezve, hogy ez az olimpiai játékok idején történt. Ez az egységszellem a mostani játékok során is végigkíséri majd a sportolókat az olimpiai falu különböző vallások központjában, amely 5 imaszobának ad otthont és lelki támaszt nyújt a versenyek alatt. Tíz éve menekültek el a keresztények a ninivei síkságról. Szakó pátriárka. Kollektív tragédia. Kollektív tragédia a keresztények és más kisebbségek ellen, amely még mindig élénken él az emlékezetekben. Való igaz, az ISIS-t legyőzték, de ideológiája továbbra is erős, és nem csak Irakban. Ezt hangsúlyozza Luis Rafael Szakó bíboros, a Káldok bagdadi pátriárkája, aki a Fidesz missziós hírügynökségnek felidézte azt a 10 évet, amióta az úgynevezett iszlám állam dzsihadistái kiűzték a keresztényeket a ninivei síkságról, és megpróbálták létrehozni a kalifátust Irak és Szíria határán. 120 ezer keresztény volt kénytelen elhagyni otthonát és javaikat, a 2014. augusztus 6-a és 7-e közötti éjszakán. Szakó pátriárka sajnálja, hogy közülük csak 60% tért vissza, ezzel veszélybe sodorva a világ egyik legrégebbi keresztény jelenlétét a területen. Körülbelül 30 család költözött vissza, gyakran hiányzó családtagokkal és nagyon idős emberekkel. Az úgynevezett iszlám állam uralma alá került egyik első iraki városból, Moszulból, már 2014. június végén elmenekült mintegy 1200 keresztény család, amely megérkezett a síkság falvaiba, például Kramlesbe és Tilkifbe. Otthonaikat ugyanis N betűvel jelölték meg a Nazaréno kifejezés alapján. Menekülés vagy halál. Ez volt az iszlám hitre térés egyetlen alternatívája. Legtöbbjük hosszú várakozás után az iraki Kurdisztánba menekült, és ma a keresztények az ország északi részén élő 600 ezer helyüket elhagyni kényszerült ember 7%-át teszik ki, többségük Erbil körzetében él. A becslések szerint havonta körülbelül 100 keresztény család hagyja el Irakot, mutat rá Szakó bíboros. Az okok között a háborús traumák mellett az országban gyakran uralkodó fanatizmus, a közel-keleti aggasztó jelenlegi helyzet és a totális háborútól való félelem szerepel. Irakban, mondja a pátriárka, egy modern, demokratikus, állampolgárságon alapuló civil államra van szükségünk. Már nem beszélhetünk többségről, kisebbségről, keresztényekről, zsidókról, síitákról, szunnitákról, jazidiakról és így tovább, hanem polgárokról. Mindannyian állampolgárok vagyunk, egyenlő jogokkal és kötelességekkel. Csak Moszulban, az Irakban jelenlévő keresztények száma a 21. század elején több mint 100 000 volt, és számuk már Saddam Hussein rezsimjének 2003-as bukása után a felekezeti erőszak fokozódásával csökkent. Sokan emigráltak, majd visszatértek Észak-Amerikából, Európából és Ausztráliából. Több mint 1 millió keresztény menekült el, nem csak Észak-Irakból, hanem olyan városokból is, mint Bászra, ahol ma 300 keresztény család él, míg 50 évvel ezelőtt még 5000 család volt a településen. Hitélet. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
Az elmúlt vasárnap evangéliumában többször is elhangzott Jézus kijelentése: én vagyok az élet kenyere. Az évközi 19. vasárnap ez a kijelentés újra megismétlésre kerül többször is, hogy még jobban közel kerüljek Jézus lényéhez, isteni életéhez, sőt, hogy ebben az Isten életben erősebbé válhassak. A görög nyelvben két szó jelöli az életet. Az egyik a biosz, amely a biológiai életet jelöli, a másik a zoé, amely a magasabb rendű életre utal. Amikor Jézus az életről szól, az eredeti görög szöveg szerint soha nem a biológiai életet jelentő biosz szót használja, hanem a zoét, amely azt jelenti elevennek, egészségesnek lenni. Tehát egy magasabb rendű, igazi életet jelentő szó ez. Az élet ugyanis nem csak biosz, hanem zoé. Erre a magasabb rendű életre kapott meghívást az ember. Ez a magasabb rendű élet az Istenre hangolt élet, amikor az ember nem csak vegetál, hanem igazán él. Ez a zoé, az Istenre hangolt élet, a vele való és benne való együttlét. Ő benne meg csak akkor tudok lenni és megmaradni, ha ő belőle táplálkozom, ha őt megeszem. Ez konkrétan azt jelenti, hogy ha a Szentlélektől átváltoztatott kenyeret magamhoz veszem, az beépül életembe, és ezzel már úgymond istenibb életet élek. Igazából fel sem tudom fogni, mekkora ajándék és lehetőség így részesülni ő belőle. Elmével nem, de szívvel rá lehet érezni. Ez a ráérzés, megérzés döbbenete is ajándék. Az ajándékot pedig kikényszeríteni nem lehet, csak gyakorolni a nyitottságot, szentmisén való részvétel és az igehallgatás által. Ha tényleg kicsit is ráérzek erre a titokra, akkor megszólal bennem és általam ez a titok. Ez aztán arra késztet, hogy még több időt szánjak a vele való együttlétre, és hogy megegyem őt, beépüljön, pontosabban visszaépüljön életembe. S akkor arra is rádöbbenek, hogy ő éltet, mozgat és küld. Így növekszik nyitottságom ő iránta és mások iránt is. Ez lenne a megoldás, és nem az előítéletek vagy utógondolatok, amelyekkel a szentírási rész elején támadják Jézust, nem de Józsefnek az ácsnak a fia. Nem ismerjük rokonait? Az ember képes arra, hogy mindenféle kifogást találjon, és hogy ne fogadja be ezt az isteni életet. Őt, aki ma is, mindig az élet kenyere. Karl Rahner, a nagy hittudós és jezsuita szerzetes mondását sokaktól hallhattam, nem szó szerint idézem. A holnap kereszténye vagy misztikus lesz. Olyan, aki megtapasztalta Istent, vagy nem lesz keresztény. Egyértelmű kijelentés ez. Keresztény ember nem az, aki valamelyik keresztény egyházhoz tartozik, hanem az, aki találkozott az Istennel, és minden nap Istennel akar élni, vele akar járni, és Krisztusból, az élő kenyérből táplálkozik. Amikor belőle élek, akkor valójában nem én veszem fel őt, hanem ő vesz fel engem, és ő épít be életébe. Aki Krisztust választja minden nap tudatosan, és Krisztusból táplálkozik, Krisztusivá válik. Az élet kenyere élteti és megváltozik. Gyakran mondogatják magukat tapasztaltnak tartó emberek. Kutyából nem lesz szalonna. Ezzel kapcsolatban olvastam valahol, és teljesen ebben hiszek. A mennyek országában olyan szalonnák lesznek, amelyek mind kutyából készültek. Humoros kijelentés, de ez a lényeg. Aki Krisztussal és Krisztusból él, folyamatosan és radikálisan változik. Én kivel élek?
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra Hitélet címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Merre tart az életem?
el ne fogjon majd, de tudom, hogy hinni kell, küzdeni, teljes szívvel szeretni, látni kell, hol a cél, futni, futni könnyedén, és a végén vár majd ránk az Úr kezében. Hol vannak a harcosok, kik megrázzák a világot? Hinni kell, küzdeni, teljes szívvel szeretni, látni kell, hol a cél, futni, futni könnyedén, és a
szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Nem kell kiváló emberismerőnek lennünk ahhoz, hogy valakiben meglássuk a törekvést, hogy az élet teljességére vágyik, hiszen annak sugárzását könnyen észrevehetjük. bár sokan nem gondolkodnak el komolyan azon, hogy mi az értelme és célja életüknek. Ezt egyáltalán nem tartják fontosnak, mégis nagyon sok emberben megfogalmazódik ez a kérdés, főként akkor, amikor valaki a fiatalságból átlép a felnőtt korba. S amikor folyamatosan kibontakozik előtte élete értelme, és megteszi az első lépéseket a felismert úton, rögtön feltűnnek számára az akadályok, a nehézségek is. Jó, ha ilyenkor lelki támogatást adunk egy ilyen jó szándékú fiatalnak. Jézus szavai, amelyeket a mai evangéliumban olvasunk, ilyen bátorítást jelentenek azoknak, akik Isten szolgálatára szentelik életüket. Van-e nagyobb ösztönző erő annál, mint hogy szolgálatunk hátterében ott áll Krisztus irántunk való szeretete? Van-e nagyobb öröm annál, mint amit Krisztustól kapunk? Van-e lelkesítőbb annál, mint hogy utánozhatjuk az Urat a szeretetben? Van-e felemelőbb annál, mint hogy életünket adhatjuk barátainkért? Van-e erősebb kapcsolat annál, mint hogy maga Krisztus nevez minket barátainak, és valóban azok is vagyunk? Istenért élni és embertársainkat szolgálni csak alázattal és szeretettel lehet. Legyen ebben példaképünk Krisztus.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Szent Terézia Benedikta, Edith Stein, szűz és vértanú, Európa társvédő szentjének emléknapja van. Ráemlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 646-os számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik: örvendezzünk mindnyájan az Úrban. Majd a Szent Fagyuram énekeskönyv 221-es számú Egybegyűltünk, ó nagy Isten, buzgó imádásodra kezdetű énekével folytatjuk a mai szentmisét. Ezután az Éneklőegyház 651-es számú énekét énekeljük, Én vagyok az igaz szülőtő kezdősorral, és befejezzük a mai szentmisét a Szent Fagyuram énekeskönyv 287-es számú énekének éneklésével, amely így kezdődik: angyaloknak királynéja, tiszta szűz. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Éneklőegyház 646-os, a Szent Fagyuram énekeskönyv 221-es, az Éneklőegyház 651-es és a Hozsanna 287-es számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.